Új Földszint című filmje. A világpremiérre egy nappal korábban, szeptember 3-án a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon kerül sor. A magyar-olasz koprodukcióban készült film egy festőművészből lett banki alkalmazott éjszakáját követi végig. A Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált szeptember 4-e és 12-e között tartják. Híreink végén az időjárásról. Tovább fokozódik a hőség, marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet. Csapadékra nem kell számítanunk. Éjszaka 18 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap a legmelegebb órákban 37-42 fok várható. Enyhülés péntektől lesz. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 16 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. 15 óra múlt 4 perccel.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Jadviga párnája, Závada pár regényének rádióváltozata. 12. rész.
December 19. 1919. Két hete hallgatok. Elvesztem, megsemmisültem. Lehet, hogy börtönbe juttattam Svetlik Pista barátomat. Ítélet kimondva még nincs, de bármi elmarasztalása támaszkodhatni fog az én buta és gyáva tanúskodásomra is. A tárgyalás elején beismertem, hogy Buchbinden Ármin találkozott Pistával nálam. Miért? Hát ismertem őket. Nem tudtam, hogy ez jól fog jönni majd a vádnak. Mint ahogy az is, amivel én Pistát csak védeni akartam, hogy ő szorgalmazta az ellátatlanoknak szánt lisztre a kölcsönfölvételét. És a marha rekvirálás csökkentése is Svetlik javaslata volt? Nem, illetve nem tudom. Dehogy nem tudja. Buchbinder Árminé volt, igaz? Most mit feleljek? Ármin úgy sincs a markukban. Hát azt válaszoltam, hogy igen. Amikor Buchbinder magánál járt, akkor mondta? Hát akkor, nem mindegy mikor. Svetlik is jelen volt? Igen. Ekkor észrevettem, hogy a vádlottak padján Pista arca elborul. Mögötte pedig az ügyvédje is a fejét fogja. Úgy csóválja könyökölve az asztalon. Nyomban világos is lett, miről van szó. Mert az ügyész elkezdte diktálni a jegyzőkönyvbe, hogy bizonyítást nyert, Svetlik Buchbinderrel szövetkezett az adócsalás kitervelésében, és alapos a gyanú, hogy a sikkasztott összeget a direktórium vezetőjének juttatta felforgató tevékenység támogatása céljából, illetve hogy megosztozott vele rajta. Miféle sikkasztásról beszélnek ezek? Úristen! Amíg én kint vártam a soromra, ezek itt lopással vádolták meg Svetlik Pistát az Árminnal való bűnszövetségben. Svetlik nem sikkasztott, szólaltam meg. Azt mondta magának, hogy ez törvényes, igaz? Gúnyolódott az ügyész, és kiküldött. A vádlottak padja felé mentem ki, de Svetlik Pista is, az ügyvéd is megvetően mértek végig. Elfordulva még a köszönésemet se fogadták, pedig avval léptem hozzájuk, hogy szervusztok. Mert amit nem írtam le eddig, és magam is csak a terembe való beléptemkor fedeztem föl, hogy Pista ügyvédje nem más, mint a Winkler Franci volt. January 20, 1920. Ma kivallottam Jadvigának mindent.
Úgy is hallottad már biztosan, mi volt a tárgyalásom. Ugye ő Elmesélte neked.
Igen, elmesélte. És bizony, Andris...
Tudom, megegyeztetek, hogy meghaltam erkölcsileg. Igazatok van. Már végképpen egy senki lettem. Nem után a barátaim szemében is. De most már a feleségem szerető.
Hogy is nagyon
kérem. Nem, ez valóban így is van rendjén. Azok után. És te még nem is tudsz mindent.
És elmondtam neki apróra Bacovszky pap összejöveteleit, Szilágyi kapitány zsaroló faggatózásait, a szóban és írásban tett jelentéseimet, majd a fogalmazónál a vallatást, magát a tárgyalást. Kitálaltam mindenestül az egész kálváriát. És vádoltam, csak mind jobban vádoltam magam. Hogy tudom, ez engem nem ment föl, de én minden mást elfelejtettem már félteni. A munkálkodási terveimet, a pénzemet, de még a becsületemet is. Mert csak őt, Jadvigát féltettem. És egyedül attól rettegtem, nehogy elszakítson tőle a háború, a forradalmi fölfordulás, vagy a bíróság. Meg az a bizonyos ügyvéd, sóhajtottam, aki miatt nem csak a házasságban veszítettem el hitemet, hanem a barátságban is. És csak ez a rettegés tartott hatalmában engem egybekelésünk óta. Tudom, angyalom, hogy mi múlott én rajtam, sóhajtottam, de már akkor ökleimet az asztalon Jadviga két tenyere borította be. ...1920. január 11-e. Amit ma Buchbinder Mikitől megtudtam, elmentem boltja előtt párszor, még benyitottam, de nem örült nekem. Nem szóltam, és ő se. Egy képkerettel vacakolt tovább, illesztgette és enyveszte össze, rám se nézve. Végül én kérdeztem meg. Mit hallottál? Van már ítélet? Árminra még nincsen, vonja meg a vállát Miki. Csak a körözés van kiadva. És Pista? Miki nem válaszol, és én már nem bírom. Rászólok, hogy üljön le végre. Pista fölfüggesztettet kapott. Sikkasztást is ráhúztak, amit ki kéne fizetnie, de megfellebbezték, mondja Miki, és állva marad. Beszéltél vele? Miki bólint. Igen, elmondta az egészet. Rólam is, hogy a tárgyaláson... S nyelnék, de száraz a szám. Rólad is. Nem áll szóba velem, pedig... Hát nem. De rossz a pali se fog. Miért? Ő mit mondott? Kérdem súgva, s halálra váltan. Behívatták Budzinszky igazgatóval együtt a nyomozók, és felszólították őket, hogy pucoljanak el a papjuk után Szlovákiába. Bacovszky már magától elment. 15 napon belül ők is kövessék. Volt valami tárgyalás? Nem tárgyalás volt, hanem két nyomozó meg egy ügyész a fejükre olvasta bűneiket a szervezkedésben, írásos tanúvallomások nyomán. De hát ezt a részét te jobban tudod. És most már paliék is tudják. Mit tudnak, dadogom, és nagyon kell vizelnem.
Pali elmesélte, hogy megmutatták neki. Te írtad alá a jegyzőkönyvet.
Kész.
Ez a vég. Nem bírok megszólalni. Föl alá járok a műteremben. Miki pedig csak pepecsel tovább avval a rámával. Végezetül elé állok, hogy...
Miki, én neked elmondom...
Ne! Most inkább ne. Majd egyszer talán megbeszéljük. Arcul ütötten szédelgek ki a boltból. 1920. január 28-a. Most már mindenfelé beszélik, hogy Budzinszky iskolaigazgató családostul kiköltözött Szlovákiába. De hogy rossz a pali, nem akarna menni, ezért ügyvédet fogadott. Mégpedig ő is a Svetlik Pistától ajánlott Winkler Francit, aki állítólag eléri, hogy a Svetlikre ráhúzott sikkasztást bizonyíték hiányában töröljék. De azért megmarad a Pistán a fölfüggesztett börtön,
meg a foglalkozástól való eltiltás. Átüzentem Ancikával Palihoz, hogy meglátogatnám, de az volt a válasz, hogy mostanában nem ér rá.
Ondriskám, szégyen vagy nem, de engem Francitól még azok a gyanús ügyei sem távolítottak el, amikről sokat pusmogtak az időtájt a városban. Megkérdeztem őt, és azt felelte, hogy ellenfelei azért kezdik ki őt, mert valami perbefogott vörösöket, zsidókat védett. Földes Bálinttól tudtam meg, hogy ez is igaz, meg az ellenkezője is. Hogy ugyanis megüzenték Francinak, nem fogja megbánni, ha a soron következő felforgatót nem igyekszik majd mindenáron fölmentetni. Hát nem igyekezett. Az illetőt lecsukták, Franci pedig megkapta jutalmát. Ezt Földes a megvesztegető hivatalnoktól magától hallotta, aki társaságban dicsekedett erről részegen. Kérdezem erről Francit, de odamordul csak, hogy ő csak a dolgát teszi, védi a vádlottakat, és vagy fölmentik őket, vagy nem, nem ő a bíró. Nem kérdezem tovább. Végül is, ki számoljon el a maga lelki ismeretével? És ki vagyok én, hogy ítélkezzek Franci fölött, még ha meg is botlott valóban? Moral insanity, mondta róla Irmus is. Tegyük fel, hogy az. Akkor az. Nézem őt, és ettől a tudattól cseppet sem látszik kevésbé nyilvánvalónak, hogy most át kell ölelnem újra. És azt hiszem, ezen az éjszakán estem teherbe tőle. 2 hónapra rá pedig megkaptam elbocsátó levelét. Mert tudja, Ondris, annál rettenetesebb volt olvasni ezt a levelet, hogy én akkor már tudtam. Várandós vagyok. Most mondja meg, hát nem a szenvedély szolgáló cselédje voltam, hogyha nem az angyal csináló nőorvoshoz futottam rögtön, hanem végül még azokat a szörnyű vádaskodó szavakat is megbocsátottam neki, s megszültem a tőle fogant gyermeket.
Eltöprengtem ezen is eleget, hogy ezért nekem hálásnak kell lenni, hogy nem ki és elkapartak, mint egy kutyakölyköt, és odajuk adtam ki, hogy mégis hálásnak.
1920. október 21-e. 9 hónap se volt elég, hogy magamhoz térjek. Azóta ezt a naplót sem bírtam elővenni. Nincs értelme, hogy leírjam, mit művelt velem a bűntudatom és az összes azóta rám kirót büntetésem. És egyébről sincs erőm megemlékezni, mi azóta megesett.
Hogy mi azóta megesett? Ehelyett azt kellett volna inkább írnia. Ki azóta megesett?
Elolvasva Franci levelét, azonnal vonatra ültem. Kihúztam őt az irodájából, és azt mondtam. Lássak tisztán, valami nőről van szó, ugye? Nézzel, mondom, én nekem bevallhatja, nem először történik ilyesmi, és nem fogok megharagudni, ha őszinte lesz. Hogy ő se szokott faggatni, mikor és hogyan térek én vissza a férjemhez? Eddig én se firtattam az ilyen dolgokat. Így volt? Kérdeztem, és mosolyogva néztem rá. Ugye így volt? És megfogtam a kezét. Se a nőügyeid, súgtam a fülébe, se a pénzügyeid, fogtam át a nyakát, se a becsületügyeid, mondtam a szájába, egyik sem érdekel. De akkor ő is ölelt már, csak te. De azt az egyet akkor tudnom kell, s leszorítva megállítottam, pedig onnan neki nem volt már visszaút. Tudnom kell, hogy az a nő ére valamit neked. Most ezt tudnom kell. Semmit, sóhajtotta. Vagy akárki más, senki. De hogy mit érek neked én? Mindent. És akkor már rám borulhatott. És megmondom, hogy miért kell ebben biztosnak lennem, folytattam én közben. Megmondja, miért? Miért? De már azt se tudta, mit beszél. Mert meg akarom szülni tőled a gyermeket. Ezt már az utolsó percben mondtam a fülébe. Akarod? Akarom. És ettől úgy fölforrósodtak végső pillanataink, hogy szinte már fájtak. És az ölelésbe öltük az ujjongásunkat. Én a híruladásét és a döntését, hogy a gyermeket megszülöm, ő pedig a gyermekáldás feletti, így kell mondjam már, kötelező örvendezését.
Kötelező örvendezés? Na szép. De hát mindegy.
Utána ezért fáradtan fekhettünk, és nem ujjongtunk már. És ugye, biztos, hogy nem akarsz elmenni valami bába asszonyhoz? Kérdezte olyan lágyan, mint aki csak abban akar biztos lenni, hogy nem. Ne félj, nem akarok. És attól se félj, hogy a terhedre leszünk. Nem félek. Otthon maradok. És a férjed hogy fogja tűrni? Nagyobb lélek, mint mi ketten együtt. És én adni is tudok neki, nem csak elvenni tőle.
Hogy hát, ha kirángat most gondolataimból a kezem vezette tinta zsinór, csak azért jegyzem föl, hol jártam tegnap. Elmentem Szőlősre egy bűbájoshoz, Blahovnyanyával, evvel a babonás vénasszonnyal, aki nem hagyott békét nekem, még be nem fogtam szellőt a homokfutóba. A vajákolóhoz Mamovkán betegsége ügyében fordultunk, mármint, hogy a Blahovnyanya, ki ne szólhasson, hogy ennyit se tettem meg anyámért. Hát kivittem.
Mivel, hogy apusom többet Mamovka állapotáról nem írt, nekem kell ide jegyezni apai nagyanyám Mamovka halálát. Betűzött pótlólagos lapon, mely a fenti esetre csak 10 évre rá következett be. 1930. szeptember 11. S melyre én, mint majdnem 10 éves gyerek is bizony eléggé jól emlékeztem, és az előzményekre is. Hogy a régi ház nekem, mint mesében, a boszorkatanya titkos szörnyű hely volt. Sötétített ravatali homály, hányingeri büdösségszag, hörgéses meg ugatásos hangok és gyermeki rémálom képzelt. De még jobban attól a szörnyember Zelenáktól rettegtem, aki el volt dugva a Mamovka mögötti szobában. Földi rongyakon, lópokrócokon fekszik a szörny, és acsarog, pont mint a Rexi. És a legvége mái napig is fülembe borsózik, mert elkezdték velőtrázó módon a kutya hörgési ordítást, a kutya, Mamovka, meg a szörnyű Zelenák, hogy a tyúkok is szaladtak szerteszét. Akkor engemet és Marcit elvittek Rosszájékhoz aludni, hogy ne halljuk. Reggel onnan mentünk iskolába, de senki sem mondta, hogy az iskolából hova kell, ezért hazamentünk. Pont krízis időre. Odálltunk az ablakhoz, és láttuk, hogy Mamovka hánykolódni kezdte magát. Lerúgta a dunnát, fölfeszítette hordó testét, és merezgette rettenetes combjait a hálóing alól. Erre odaszaladt a Blahovnyanya, próbálta leszorítani, de meg annál jobban csak. Végtére így hosszú viaskodás után egyszer csak fölüvöltött Mamovka, elvékonyodva, mint egy kuvasz kutya, földomborította egész testét, és aztán lezuhant nagy robajlással, borítva Hokedlit is. Pont akkor ért be apus Roncsok doktorbácsival, aki odahajolt, majd levetve kalapját, sóhajtva mondta, hogy excitált.
Jadviga párnája, Závadapár regényének rádióváltozata. A 12. részt hallották. Szereplők voltak Ondris, Szakácsi Sándor, Jadviga, Udvaros Dorottya, Misó, Hol István.
A regény rádióváltozata 1998-ban készült, és legutóbb 2010. augusztus 24-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után sugározzuk.
Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Jadviga párnája, Závadapár regényének rádióváltozata. 13. rész.
December 24. Ez a negyednapja hulló karácsonyi eső. Hát tudhatta, ki nem csak néz, hanem látva lát is, hogy adventre s a születésnapjára mi következik. Sárlucsok, gyalázat. A fagyok ezüstjéből búszürkévé enyhült egek tízezer patakja szaggatja, mossa szét a kertek foszlott hópaplanjait, s csobogja bele magát a várakozási csöndbe. Sármocskos a csizma, s melyet az napok óta föl alá tapos, a padozat. És akárha ugyanaz a szennylé fröccsenne már a szalmára, zsákra, derékalja vászonra, s magára a vajúdó nőtestre is. Az istálló tövén szoknyás buxusbokrok a három kereszt anyák. Várják, hogy üssön a kandi beköszöntés, kaján imádás órája. Feszt arról pusmognak, locsognak, kié lesz a gyermek, s ki az ő nemzője. Ormótlan nedvedző, bőrbűzös csizma maga az is, akinek ez a lábára való, ahogy rossz lépésének, felőrült életének eső áztatta, és maga dagasztotta sarába ragad. Elmerülését csak megcsúfolás, részvét nem illetheti. A szégyen maradt csupán, s az utolsó, már elkésett kétség. Hogy ki tudja, de az idő óta ő tőle talán érintetlen, most mégis várandós asszonyának még mindig, még ezt is tűrő embere. Hogy nem félt ismét és ismét magához venni feleségét, de félt titkon elbocsátani. Hogy így a maga epekeserű szerencséjének most is saját kezű ácsa ő. Markában szekert cévé keményednek a le nem sújtott ütlegek, nyakra nem kulcsolt folytogatások. De már hiába minden. A viselősség napjai bízvást be is telnek mára. Az eső verte ablak felé esdeklő sikoltások, párna csücsköt harapó kénok, combok közé préselt táguló hörgések közé nem fér be se a késő kérdés, se a férji kétség, vagy a gyalázati harag. Meghalva észrevéve se volna. Ahogy itt a férfi segítő szándéka se segít, úgy ártó indulata se árt. Csak útba van ez az egész nyomorult csizmás kandúr, sícz ki vele innét. Állhat az ereszt alá, és annyit választhat csak, hogy ezt a konok karácsonyi égömlést mind a nyakába ereszti. Vagy hátrább lép, és a falhoz lapulva várja nője ajándékát. A következő percben talán már föl is síró kisdedet. Jadvigám most már egymást érő sikoltozásainak jelére a kertek alul errefelé kezd lopakodni a tócsákat kerülgető fekete szárnyú szenteste. Belebőg az istállóból egy tehén. Ráfelel nekem majd az égi harsonák. És ekkor hangosan tolul már ajkamra a tovább vissza nem tartható kétség. Hogy ki az Úristen? Tán a Winkler francia az én gyerekem apja?
Ez a passzus bizony az én nem szeretem születési jövetelemről szól. És az utolsó találgatási mondata már nem is találgatás, csak úgy tesz apus. Mert tudja, hogy nem ő a gyerek apja. És ahogy először olvastam, 16 éves voltam, mikor kigyújtotta nekem ez a napló a tisztánlátás döbbentő fényét, hogy miért is vagyok én egészen más, mint a Marci. Hogy hát osztatni, Misó, te nem az vagy, akinek hitted magad. Úgy éreztem, rám rogyik az addig is ingatag lábam alatti világ, hogy kiesett még ez a naplókönyv is a kezemből. Mert anyusom naplóba írása és az én előszöri napló olvasásom majdnem egyszerre volt. Az 1937-es szomorú hónapokban úgy esett, hogy váratlanul benyitottam, és anyus gyorsan összecsukta. Én meg rögtön magamba, hogy mi az. Onnantól csak alkalomra lestem, hogy mikor megy el. És aztán rábukkantam, hogy mit olvas, mit ír. Gyomrom is beleszorult, meg a félelemtől, anyus rajtam ütésétől. Először csak kevésre jutott idő, de aztán szívdobogva megint és megint. Teljesen széttiport ez engem, mikor feketén-fehéren kibukott az a másik addig csak mardosó sejtelem, hogy én nekem nem is apus az apám, hanem hogy a Franci bácsi.
Az elmúlt napokban sokszor tértem vissza a naplókönyvhöz, de csak olvasok. És így folytatok magával disputákat a mai napig. Olykor pedig úgy érzem, mintha a maga képzelt akarata vezetné a tollam, hogy amit ideírok, az magának legyen jó, hogy simogassa, mintha hűtlen tenyerem volna. Hogy amint magához szólok, az soha többé pofon ne üsse már, hanem szegény feje, gyötört arca alá legyen jó, lágy szavakkal teli vánkos. Noha tudom, hogy így őszintétlenség is fenyegetheti szavaimat.
Olvasva ezt már majdnem megmondtam anyusnak, csak nehogy az arcába legyen ez a vánkos apusnak szorítva, megfullasztva őt csupa szeretetből.
Őrült voltam. Nem gondolkodtam. A gyermeket meg akartam szülni, de hogy miként kívánok én tovább élni, ezt akkor még magamtól se kérdeztem meg. Találomra feleltem csak neki, hogy megmaradok magánál. Talán az ellenzésére vártam, a hívására, legyek a vele élő asszonya, s kérésére lehessen ő apja is a gyermekének. amire majd én nem fogok igennel válaszolni. Nem is tudom. Egy szerencsém volt csak, hogy maga a drágám, miután szomorúan kutakodva tekintetemben szó nélkül vette tudomásul bejelentett más állapotomat, türelmes volt velem, és biztonságban érezhettem magamat ismét maga mellett. Hanem is, mint szerető hitves, de mint várandós anya mindenképpen. Örökké hálás leszek ezért magának.
Fiú lett a kisebbik gyermek is. A Mihály nevet kapta. Osztatni Misó.
Vagyis szlovákról fordítva utolsó Misu. Hát ennyit írt a születésemről apus. Holott Marci bátyámnál volt írva örömhír ajándék, angyali üdvözletre imádott tulipán nyaláb, a legragyogóbb áldás kicsi fiú, aki páros krizantémokból szopik, meg ördög tudja még mi. Rettenetes rosszul esett.
1921. február 21-e. Nem tudok arról írni, amiről kéne. Akkor most ennyit. Jadviga hamarébb fölépült, mint első szüléséből. Csak a picivel törődik. Mostanában Marcikával se nagyon. Rólam nem is beszélve. A szoptatást leszámítva, Anci csinál helyette mindent. 1921. április 2-a. Föloldom most naplómnak, amit még előle is titkoltam eddig. Hisz eddig úgy írtam csak, hogy nekem nincs és nem lehet nőmön kívül örömem senki. Még tám Marcikám se.
Hát ez az, hogy mert persze a Misuka, mint öröm szóba se jöhetek.
Hogy hiába képzelek el más nőket, csak Jadviga van mindegyik alakban. Hát mi kell ahhoz, hogy őt a szívemből kivessem, ha az sem elég, hogy gyermeket fogan más valakitől? Vertem egy ízben naplón felett az asztalt részegen. Hogy nem tud, nem képes, nemhogy a szívem, még ez a vakon is folyton csak őre áll sóvárgó testem se szabadulni tőle. És akkor egyszer csak oly szépen, gyorsan fordult el a dolog, hogy megláttam, ahogy ott állt, mint egy leánnyá vált fehéren virágzó azalea bokor. Összeakadt a tekintetünk, s úgy dölt el minden, ahogyan mi magunk a padlóra egy pillanat alatt. Akit be kell vallanom, annak neve Csúvár Ancika, kisfiaimnak dajkáló, s nőmnek szobalánya. Nekem pedig csaknem egy év óta szőke, hullámzó búzamező, növényi női látság, magának az éltető természetnek a saját öle. Ráhajolhatok hallgatni, szagolni ezt, odafúrhatom a fejem, hogy kitárjam őt, s beledőlhetek bármikor. Éppen így jó neki is, nekem is. Így fűszerezzük kis örömeinkkel az elmúlást. Soha nem bántjuk sem egymást, sem fájó, vágyó emlékeinket, mert mindketten más szeretünk, még mindig, és hiába. Ő a vőlegényét, aki meghalt a fronton, én pedig a feleségemet, aki mellettem él.
Ezt a Csúvár Anci nénit én aztán meglátogattam különféle ürügyekkel. Tényleg sosem ment férhez. De csak azt árultam el, hogy tudom, hogy nekem pici koromban nevelő dajkám volt. Mégse akart erről sem mesélni.
És akkor most váratlanul, június 26-a, hogy a pávatól végig vonult rajtam a sarkamig.
Én olyan rettenetesen sok szenvedést okozok magának.
Nem számít már, mert nagyon sok örömet is szerzel.
Maga is nekem, Andriskám. Akarja, hogy ne gondoljunk a múltra?
Igen.
Töröljünk el mindent. Legyünk mindenestül újak. Akarod?
Igen, akarom. Ne beszéljünk. Töröljünk. Legyünk.
De te csak mondod. Biztosan haragszol.
Hagyjalak békén. Igen?
Vedd le ezt.
Hagyjalak, azt akarod? Hagyjalak? Igen?
Hallgass már!
Napokon át örültünk az egymásra találásnak. Végig kacagtunk fél éjszakákat. Az öleléstől jól lakottan vonta magához fejemet a párnáján.
Az teljesen új nekem, hogy anyusék hol kibékültek, hol nem. Mert én nem vettem észre. Persze a fenti esetnél még csak egy éves voltam.
Ugye ki tudja űzni a haragot a szívéből, Ondriskám?
Hát hogy ne. Hus! Már el is füstölt.
Jól van. Elhiszem. De ha nem száll el rögtön az összes, az nem baj. De ugye... ugye nem haragszik már a pici Misu miatt sem?
Nem. De hogy is haragszom.
Jó. Mondjuk, hogy én se. Csak én tőlem nem kérdezte senki.
Másnap meg azt kezdte Jadviga pedzegetni, hogy volna egy derék asszony, bizonyos Kusnyarikné nevű özvegy, munkabíró is Ancinál most már, ugye, ahogy nőnek a két gyerek mellé. Én pedig úgy teszek, mintha nem volna közöm a dologhoz. Bűntudattal hallgatok hát nőmre. Mondjon föl Ancinak, ha ezt akarja. Egy hét múlva Anci elhurcolkodott. Nem jött oda hozzám. Együtt vett csak tőlünk búcsút septében, földre ejtett tekintettel. A szomszéd faluba ment, Gregor kommendált neki egy szolgálni való házat. Ancik a távozásának napján Jadviga reggeltől estig kacagott. Nevetve mesélt édes semmiségeket, pakolt ki szekrényekből, és próbált fel ruhákat, még én mögötte tébláboltam a boldogságtól szélütötten. Öltözött, vetkezett az orrom előtt, amit még a szerelemre készülés észbontó perceiben se szokott így leplezetlenül kacéran. Szemembe nevetett, ahogy átvont a fején a ruhát, férget forgott a tükör előtt, és százszor megkérdezte, tetszik-e nekem? De ha meg öleléssel akartam neki felelni, kacagva eltolt, és újra vetkőzni kezdett, kivillogtatva combjait, kebleit. Addigra Blahov nyanyával telihordatta már meleg vízzel a fürdőkamra bádokkádját, velem pedig likört töltetett.
Na, semmit a kéznek. Ha megígéri, bent maradhat. De forduljon el, majd szólok.
Álltam a gőzben, térdre megve. A falon páracseppek görögtek, mögöttem surrogva hullottak le a ruhák, és asszony kuncogással, sziszenéssel csobbant a fürdővíz. Kezemet verejtékező homlokomhoz emeltem, és ahogy visszaejtettem, csörömpölve sodortam le a szennyes ládáról az ománcos vödröt. Lehajoltam érte, de nejem hahotázására fordultam csak meg. Jadviga két kézzel emelte hátul föltűzött haját, és mellei úgy ficánkoltak, mint hálóban a halak.
Mit toporog, Istenem? Hogy állott abban a vödörrel? Vigye ki inkább. Na jöjjön. Most megmutatom magának, hogyan szoktam szépítkezni, jó? Akarja látni?
Hát, hogy ne akarnám? Ehhez is mindig bezárkózott máskor. Kiszépítette, kiöltöztette magát, kacagott és kacagott, majd mímelt kis haragvásokkal tologatva el magától nem hagyta, és hagyta vetkőztetni, szétkócoltatni, s vágyaink betöltésével még tovább szépítetni magát.
1938. február 3-án írom. Bevallom, Ondriskám, Anci az én ötletem, elhatározásom és megvalósított művem volt. Nem oktattam ki persze mindjárt, ahogy hozzánk került. Arra gondoltam, ha már végképp visszacsatolhatatlan lesz mi köztünk az érzelmi testi kapocs, majd akkor. Mikor először célozgatni kezdtem, úgy tett, mint aki nem érti. Majd amint látta, hogy komolyan beszélek, megrémült. A világért se tekintse parancsnak, mondtam. Ez csupán megengedés, ám bár szerintem jót tennének egymással mindketten. és elmondtam, hogy én már többé magának az asszonya nem tudok lenni. Akkor voltam várandós Misukával, tehát féltékeny nem leszek. El tudod ezt képzelni? Kérdeztem Ancitól. Vagy idegenkedsz tőle? Gyorsan megrázta a fejét, hogy nem. Nyakig elpirult, ölébe gyűrte ökleit zavarában, majd gyorsan megcsókolta kezemet, és kifutott.
Na és olyan miért nem írta anyus ezt tovább? Hogy Ancika szót fogadott, és aztán hogy el lett kergetve? Amire én nem emlékezhetek, viszont mesélték, hogy a szívéhez nőtt Marci bátyá milyen sokat sírt.
Jadviga párnája, Závada pár regényének rádióváltozata. A 13. részt hallották. Szereplők voltak Ondris, Szakácsi Sándor, Jadviga, Udvaros Dorottya, Misó, Hol István.
A regény rádióváltozata 1998-ban készült, és legutóbb 2010. augusztus 25-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap hallgathatják meg.
És versek. Összeállította Kántor Péter.
Kemény István, szégyen, háború. Hogy most az ember az összes átkozott gondolatával ne a háborún csüngjön. Amikor pedig ott hordja a fejében ezt az egész kétségbeejtően szép életet, amiben békésen megfér egymással a madárdal, a patakcsobogás, a meddő ifjontiviták és ártatlan emberek vadállati lemészárlása. Nem félek. Még mindig okosabb vagyok, mint a vacogófogú jósok, akik elmerik mondani, amit nem tudnak előre. Itt ülök szemben a megismert önmagammal, és arcátlanul hazudik nekem.
Vörös István, az eltűnt 20. Mindent elrontottunk, ami a 19. században történt. Toldit megrohanják a farkasok, ő meg prédikálni kezd nekik. János Vitéz háborog, de hiszen India Pakisztánnal határos. Raskolnikov bérgyilkost fogad, nem jut el Szibériába. Fogorvoshoz megy. Új hidat csináltat magának. Tatjana az interneten szörföl. Talál egy házassági hirdetést. Csongor a hármas úton ül, nézi magát az óriás plakáton, de semmit nem lát. Nem látni és nem szeretni évtizedek műve. A mű egy anyag. A bátorságot fölfalta a merészség, az erényt az erkölcs. Mondja, Mirigyre gondol, akitől ilyesmiket hallott. Ami nem velünk történik, az is velünk történik. Váradi Péter, az elemi szabadság. Kértem, hogy ne. És ha újra itt van, akkor sem akarom már megérteni. Küzdök a megértés, mint a fulladás ellen. A múltból kiálló karók között szlalomozok. Úgy érzem, megint ellep, és újra más. Magamhoz képest túl szabad vagyok. Old Town, Chicago 1998, nem hiszem, akkor Pest 1944, Párizs, The Day of Saint Bertie. It's not hard, but sans mercy. Los Angeles, 1992. Erről jut eszembe Stalingrád 1942. Tehát kalandos simplicissimus, a legegyszerűbb elemi szabadság. Old Town felé tartok, tehát ezek a kiszáradt, összezsugorodott cölöpök már nem is az én, hanem apám emlékei, és itt középen a folyónál akár a régi aranyak, melyeket alaktalanná tett az ezerszer ezer kutakvó harapás nyom. Ez itt Pristina, és én a barátnőm gyönyörű nagymamája vagyok. Két tetem és egy valami mellett osonok a sarukig, kinézek, otthon érzem magam, mint Pesten fiatal koromban. Ez itt a szabadság. Íme az ember, aki normál állapotban tér és idő keresztjén pihen most, a szabadság gombos tűjére tűzve, tehát íme a szabadság. Wolfram gombos tűként izzik a vákum szívében. A kiépítettség teljes hiányában futok. Kedvesem, a nagyapád ért mindezt, szurkolj tehát nekem! A folyónál megint elakadok, a hidat belelőtték a vízbe. A víz és a szerelem mindig megbabonáz. Nem tudok úszni. Akkor ez most új vidék. És nem annyira új történet. Valami azt csúgja. Véncsont. Megint albán maradtál. Erre tanított apád. Apád ezért szenvedett, hogy most ne tudj elfelejteni mindent, és ne válj tök üres tömeggé, kimetszve magában lüktető állatszívvé e szabadság becsapós mérlegén. Megint a folyó, és nekem határterület. Somjó György. Egy festmény sorozat alá. Messzere Séner mostanság csak lábbeliket fest. Fél meg egész lábtyűk, lakcsuka, lomhamamusz. Könnyű topán, tipegő topogó, fényesre kiglancolt bálicipő, sportos gömbölyű vagy hegyes orr, pántos aranyszandál, barbár teletalpú koturnus. Ókincstári bakancs, nyúdivatú Adidas. Hosszú sorokban kúszva zihálva vonulnak a vásznom. Párosan és együtt, sárosan és porosan. Pusztán, utcán, szélben, hóban, jóban, rosszban, akár a lemingek csapata, folytonos útba levők, mind egy irányban. Ez árván kóvájgó parallellák, mint kit a végzete vár végtelen randevúra. Tudja a mester, nem marad úgyse a földön utánunk más, csak az ő talpuk porkavaró nyomai.
Lackfi János, a szomszéd. Minden éjfél tájt lepisálja kertjét, elvégre a sajátja, elvégre rejti deszkapalánkja. Én is csak az erkélyről látom, hogyha olykor épp kint dohányzom. Hasából jó 50 dekányi disznósajt lóg ki, nem akármi. Nem létezik, hogy összeérjen pulcsi tréning. Ó, köszemérem, de csak telente. Kipakolja nyáron a gömböt, közben fogja a locsolócső zöldes végét, tán elvarázsolták szegénykét, hogy így áll, mint a kerti törpe, egyetlen mozdulatba törve, a slagját éjjel-nappal tartja, nem hiheti, hogy kifacsarta. A nagy gurulást szinte látom. recsen verepet szét, barátom. Mint lomha dinnyét gördít át a kaszás ember a túlvilágra.
Pus Zoltán. Hangulatjavító intézkedések. Társammal úgy is élhetnék, mint csapágyak a langyos piros zsírban. De kilógunk egymás életéből. Annyi minden lóg ki. Lóláb, sál a vonatablakából, tévétorony az erdőből, vártorony a ligetből. Egyszerű életemen miért is csodálkoznék? Meg akarom óvni magam. Nehogy rossz legyen. Indítványozom, hogy süssön a nap. Vigye el valami a tócsát a sétányról. Indítványozom, hogy találjunk ki néhány új mozdulatot. Vezessünk be néhány hangulatjavító intézkedést. Csókolózzunk a szerelvényen, a mozgó lépcsőn, partin a pecsában, ha már úgyis olyan jó nekünk. Jöjjenek a fejlesztések, szokjunk rá a jóra.
Tóth Erzsébet véget vett. Mint földműves tavasszal a búzát, két marokkal szórja, csak sokkal magasabbról. Veti a véget. Véget szór. Véget. És az a rengeteg kis végmag majd hullámzik újra napszínű nyilakban, forró kalászokban, majd valamelyik júliusban. Ha véget vetett, majd arat is. Ha learatta, majd fölszántja. Megszórja, égeti újra, meghúzza kulacsát, nézi a földet. Őszi, tavaszi szántások, őrült szántóvetők, csupa hasznos állat, emberek, giliszták, hangyák, lótetűk.
Grecsó Krisztián. Fedeles óramű. Praktikus valami, mondaná rá a család. Valamiért soká lennénk otthon, mondjuk jól benne lennénk a télben, kóstolgatná bokánk a köd. Egyszer csak a fineszes kisablakot behajtanám, cuppanna rá a rostély, és akkor a nyomorúságos időre nevetséges lenne tovább panaszkodni, kifejezni némi rosszallást az öregedés illetően, mert bejelenteném. Az időt, értsétek, ahogy mondom, becsuktuk. Rázártuk a mézgástyúgyfajtót. Erőnk, hogy mézes kancatejjel öblítjük torkunk, visszajő. Praktikus valami, mondjuk. És ezen összemosolygunk, mert ennél ugye azért több. És akkor a halálról még szó sem esett. És akkor valószínűleg most már nem is fog.
Kedves hallgatóink, az elhangzás sorrendjében Kemény István, Vörös István, Váradi Péter, Somjó György, Lackfi János, Pós Zoltán, Tóth Erzsébet és Grecsó Krisztián verseit Mácsai Pál és Helyei László mondta el. A felvételt Baska Gabriella és Táncos Tamás készítette. A zenei munkatárs Gebauer Mária, a szerkesztő Marsal Éva, a rendező Simonyi János volt.
A hangfelvételt 1999-ben készítették, és legutóbb ugyanabban az évben, július 25-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorajánló.
Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok, és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Az MRME új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renó Kapuszon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Smuklőr, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztírcsák Polina. Csak néhányan az MRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az mrme.jegy.hu oldalon.
Elindult az anyai örökség premier sorozat a Dunán. És most öné a lehetőség, hogy nyerjen. Válaszoljon a sorozatról feltett kérdéseinkre a Duna Facebook oldalán. Játsszon velünk és gyűjtsön élményeket Szilvásváradon. Részletek és heti kérdések a Duna Facebook oldalán. Nyereményünk egy két fő részére szóló 3 nap 2 éjszakás pihenés a szilvásváradi 4 csillagos La Contessa Kastély Hotelben, félpanziós ellátással és a 650 négyzetméteres különleges domboldali wellness részleg korlátlan használattal.
Reklámot hallottak.